minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A kedvezőtlen időjárás és az európai piac összeomlása miatt nehezen indult az idei dínye szezon a termelők számára. A június végi hőség túl gyors érést és bőséges kínálatot hozott, de a hűvösebb időben a kereslet is jelentősen visszaesett. Az áruházláncok akciói és az olcsóbb import miatt a termelői árak mélypontra süllyedtek, sokszor a kiadásokat sem fedezve. A gazdák most a következő napokban várható felmelegedésben és a balkáni import csökkenésében bíznak a forgalom fellendülése érdekében. Augusztus elején a szabolcsi és hevesi dínye is piacra kerül, de a bizonytalanságok miatt a jövő évi termelés is veszélybe kerülhet. A héten több vármegyében, így Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén is megkezdődik a szervezett szúnyoggyérítés. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint a záporok ellenére sem alakultak ki nagyobb lárva tenyészőhelyek. A szakemberek Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye holtágainál biológiai lárvagyérítést végeznek, míg Pécs környékén az ázsiai tigris szúnyog ellen lépnek fel. Az erdős területeken és tavak mellett ugyan megjelentek kisebb rajzások, de tömeges és jelentős ártalomra nem kell számítani. A katasztrófavédelem felhívta a lakosság figyelmét, hogy a házak körüli pangóvizek megszüntetésével sokat segíthetnek a szúnyogok visszaszorításában. Az esővízgyűjtőket érdemes szúnyoghálóval letakarni, mivel a magántelkeken a szakemberek nem tudnak lárvagyérítést végezni. Bóna Szabolcsot jelölte ki kamarai biztosnak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élére. Az új kamarai választások lezárásáig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint az átmeneti tisztség célja, hogy a köztestület átalakulása jogszerűen, átláthatóan és a gazdák érdekeit szem előtt tartva történjen. A biztos feladatok közé tartozik a szervezet gazdálkodásának átvilágítása, beleértve a jéger-jégelhárító rendszer működtetési költségeinek és a közpénzek felhasználásának ellenőrzését is. A vizsgálat lefolytatása után jelentést készítenek a miniszternek, miközben biztosítják a közfeladatok zavartalan működését a jövőbeli demokratikus vezetés átvételéig. Augusztus 6-a és 8-a között rendezik meg az 5. Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztivált a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Boldogkőváralján. A Tékatábor erdei helyszínén tartott rendezvényen folk, hip-hop és rock stílusú koncertek, valamint akusztikus produkciók is megszólalnak. A csütörtöki ingyenes 0. napon erdei házi buli, kocsmakvíz, valamint pince, techno és tábortűz várja az érdeklődőket. Pénteken és szombaton számos könnyűzenei program, irodalmi est és koncertek sorozata következik, amelyekhez hajnalban lemezlovasok csatlakoznak. A zenei élmények mellett a látogatók borkóstolón, pálinka felismerő versenyen, fotókiállításon, kézműves foglalkozásokon és filmbemutatókon is részt vehetnek. A helyi kötődésű fiatalok által szervezett független fesztivál a természet közeli környezetével és egyedi hangulatával várja a közönséget. Felújított 4K-s változatban és soha nem látott minőségben látható lesz ősszel a mozikban a Queen legendás 1986-os budapesti koncertfilmje. A felvétel világpremierjét szeptember 15-én tartják a budapesti klasszikus filmmaraton nyitófilmjeként az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A restaurálást egy új-zélandi stúdióban végezték az eredeti 35 mm-es filmek alapján, a hangot pedig újonnan keverték. Októbertől a mozivetítések mellett CD, DVD, Blu-ray és bakelit lemez kiadványokon is elérhető lesz a zenei történelem ezen ikonikus darabja.
Az időjárásról.
A folytatásban szakadozik, csökken a felhőzet, enyhén gomoly felhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Az északnyugati északi szél több helyen megélénkül, a csúcshőmérséklet 27 és 32 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 10 és 19 fok között lesznek.
Európa Rádió híreit hallották. Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Vakációs Biblia tábor a Jánosi és Balazséri református gyülekezetekben.
Én először közös gyerekhetet szerveztünk a balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddig évek során, hogy eljártak az egyik és másik hetekre a gyerekek.
Hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként a pszichés tüneteket?
Nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezdjéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp át kell, hogy kerüljenek.
A Vibe Fesztivál.
A Comix legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve, hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
I can see the promised land, though there's pain within the plan. There is victory in the end. Your love is my battle cry. When my fear is like Jericho, build the walls around my soul. When my heart is overthrown, singing the truth that nothing is impossible.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Nemrég ért véget a rám talált vakációs bibliatábor, amely idén is sok gyermek számára adott lehetőséget arra, hogy játékokon, kézműves foglalkozásokon, énekeken és bibliai történeteken keresztül erősödjenek hitükben és közösségi élményekkel gazdagodjanak. Idén a tábort a Jánosi és a Balazséri Református Gyülekezet közösen szervezte. Arról, hogyan sikerült az idei tábor, milyen üzenetet vittek haza a gyermekek, és miért fontosak ezek az alkalmak a gyülekezet életében, szintén Fodó Annett mesél.
A gyülekezet élete nem áll meg a presbiter választásban és beiktatásban, hanem már a gyermektáboron is túl vannak, és idén a Balazséri Református Gyülekezettel közösen szervezték a vakációs bibliaetet. Hogyan zajlott ez a közös szervezés, a közös gyermektábor?
Így van, idén először közös gyerekhetet szerveztünk a Balazséri gyülekezettel együtt, tehát azért is kellett ez, mert azt tapasztaltuk az eddigi évek során, hogy eljártak az egyik és más hetekre a gyerekek. Ez pozitívum egyébként, hogy kétszer is hallják az Isten igéjét, másrészt pedig sajnos munkatársakban sem tudunk annyira, gyerekmunkásokban sem bővölködni, és ezért ez határoztuk, hogy mivel úgyis gyerekek sokszor ugyanazok a gyerekek járnak ide is és oda is, munkatársak pedig kevesebben vagyunk, ezért összehozzuk ezt az alkalmat, így talán közösségépítés is van a két gyülekezet között, illetve a gyerekek között. Úgy gondolom, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült tábor volt. Megbeszéltük előtte nyilván a balazséri munkatársakkal is, és a jánosi munkatársakkal is a programot, leosztottuk a feladatokat, amint számomra nagyon-nagyon pozitívum, hogy a konfirmandus, illetve a fiatalok is be tudtak ebbe kapcsolódni nagyon jól, tehát 13 munkatárs vett részt ezen a héten, a fiatalok közül is, és ott voltak a gyerekek között, segítkeztek a kézi munkában, a kerettörténetben, aranymondásban, úgyhogy számomra ez nem csak a gyerekekről szól, hanem arról is, hogy talán kineveljük a következő szolgálattevőket is.
De jó ez a szó, hogy kineveljük az új szolgálattevőket, hiszen valóban fontos az, hogy a fiatalok részt vegyenek. Mennyire tudnak a fiatalok a még kisebbekhez oda nyúlni és jelen lenni, és segíteni nekik, játszani velük, foglalkozni velük, hiszen ma már egy picit ez a generáció megváltozott.
Nagyon nehéz, nem mondom őszintén, most azt tapasztaltam, hogy a mai generációnak, vagy mai gyerekeket nagyon nehéz lekötni. Tehát most már a figyelem nagyon lecsökkent, az aktív figyelem, amit a gyerekek tudnak, ezért is nagyon örültünk, hogy sok segítőnk, illetve munkatársunk van, ezért így rá tudtunk egy-egy gyerekekre nézni. Sok a gyerek, aki ugye mozog, vagy le kell kötni a figyelmét, viszont olyan jó, amikor azt láttuk, vagy azt hallottuk, amikor gyerekek egymás között beszélgették, hogy egyik talán szomorkás volt, a másik meg vigasztalta, hogy hát miért érzed magad szomorúnak, hisz szeret téged Isten, meg Jézus meghalt, érted? És ez annyira pozitív, ha a gyerek egymást misszióza, vagy egymást tesz bizonyságot, hát akkor ez már megéri. De nem könnyű lekötni a gyerekek figyelmét, viszont igyekeztünk nyilván különböző programokat szervezni, akár kézi munkát, játékokat, tehát minden alkalommal voltak állomásos játékok, amit viszont az ifjak találtak ki, és ők valósítottak meg. A fiatal lekonfirmált fiatalok, fiúk és lányok, és ez is nagyon pozitívum, hogy úgy tudtak a gyerekekkel bánni, hogy ők ezt a blokkot meg tudták szervezni, és tényleg érdekes volt, és élvezték, és nagyon-nagyon építő volt.
Hogyan épült fel a tábornak a szerkezete? Ugye a Cohen programjához kapcsolódtak, de hogyan kézelhetjük-e, mi volt a fő téma az igei szakasz?
Már mi is évek óta, mint a balazséri, mind a jánosi gyülekezet, a Cohen programot veszük a gyerekhéten alaptörténeteknek, illetve alapprogramnak. Az idei évben a rám talált téma köré forogtak a napok, illetve téma köré épültek a napok. Így minden nap megtapasztaltuk, hogy Jézus hogyan talál ránk a magányunkban, a betegségünkben, a szégyenünkben, és hogyan változtatja meg az életünket. És olyan énekekkel, dalokkal, aranymondással, történetekkel, kerettörténettel próbáltuk ezt mélyíteni a gyerekekben, hogy ez valóban megmaradjon.
Milyen szerepet vállalt a gyülekezet ebben a táborban, hiszen minden nap finom ételt kaptak a gyerekek, tehát ki kellett kivitelezni, és úgy gondolom, hogy ehhez kell egy háttérgyülekezet, aki jelen van, és segít a háttérmunkában.
És ebben is annyira jó meglátni a gyülekezetnek az összefogását, és az, hogy fontos a gyülekezet számára, hogy a gyerekek akár saját gyülekezetről van szó, vagy akár most mi kapcsolódtunk be a balazséri gyülekezet életében, mivel most a helyszín Balazséron volt, ezért a balazséri gyülekezet vállalta magára például az étkezést, a gyerekeknek, és nagyon jó volt megtapasztalni ezt, hogy abszolút nem volt ebben semmilyen negatívum, hanem olyan hátteret tudott ezért biztosítani, hogy a gyerekeknek nem csak a lelki, hanem ők a testi szükségleteit is biztosították. De ugyanígy a jánosi gyülekezet tagjai is próbálták gyümölcsökkel, fagyival biztosítani a gyerekeknek a jólétét, és akkor a terv pedig az, hogy jövőre pedig jánosi bázisán lesz, aztán pedig majd a jánosi gyülekezeti tagok fogják az ebédet biztosítani, de nem csak ebben, hogy akár anyagi adományokban, vagy amire szükség van, megvettük, vagy eszközökben, mind a két gyülekezet helytált, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon áldásos és egy valaminek az új kezdete lehet így ez a közösség formáló, akár a két gyülekezet között, vagy a gyerekek között is, hogy a két gyülekezet így egy közösségé formálódhat a szolgálatok által.
És a záró es pedig a szülőknek egy bemutató volt, ahol bizonyság ott tehettek a szüleiknek a fiatalok. Mennyire kapcsolódtak be a szülők ebbe?
Nagyon jó volt látni, hogy ez nem csak a gyerekeknek volt fontos ez a hét, hanem a szülőknek is, és így felekezettől függetlenül, ezt is el kell mondani, hogy más katolikus testvéreink, illetve gyerekek is csatlakoztak ehhez, és ők tőlük is azért kaptunk támogatást, illetve felajánlásokat, és ez hatalmas erőt jelent, hogy a közösségünk, a magyarságunk az Istenben közösen tud kapcsolódni. És a szülők estjével zárult, így van a hetünk, ami egy rövid áhítattal kezdődött, majd a gyerekek a héten tanult énekeket, illetve aranymondásokat mondták el, nagy lendülettel, illetve nagy lelkesedéssel, mert valóban az énekekben is lehetett hallani az énekek éneklésében, hogy mennyire élvezték ezt, és hogy tele volt a templom, ez pedig tényleg egy nagyon felüdítő és felemelő érzés volt mindannyiunk számára.
Az elmúlt percekben Fodó Anett hitoktatóval beszélgettünk.
You're the God of impossible, and I've seen your faithfulness all over my life. I need a miracle, and you're the God of miracles. Some way, somehow, you come through every time. I know my God can do it. I'm gonna worship through it. Before I see my breakthrough, I'm gonna sing hallelujah to the one who can do it.
mi történik a Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország. A pszichés tüneteket hogyan lehet értelmezni hitben élő emberként? Mikor érdemes szakemberhez fordulni? Erről beszélgetünk a következő percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelki pásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel, akinek ez az egyik kutatási területe. A riporter Kisnéveres Viktória.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethetünk. Egy nagyon fontos kérdés ez, hiszen nagyon nagy kérdéseket vet föl hívő emberekben, illetve nem hívő emberekben is, amikor a lelki és pszichiátriai problémák határmezsgyéjén próbálunk tisztán látni, mert hívő emberekben sokszor felmerül az, hogyha elég jól hiszek és rendszeresen gyakorlom a hitemet, akkor pszichés problémák, szorongás, vagy depresszió, vagy esetleg egyéb pszichés tünetek mindenképp el kell, hogy kerüljenek. És ugyanígy a másik oldalon is, amikor pszichológusok vagy pszichiáterek a mindennapi gyakorlatban találkoznak olyan betegekkel, akiknek esetleg a krízist az életükben egy ilyen lelki, spirituális vagy vallási jellegű kérdés okozza, hogy akkor azt most kórosnak vagy nem kórosnak kellett tekinteni. Tehát alapvetően azért fontos ez a kérdés, mert mind a pszichológia és pszichiátria, amikor találkozik betegekkel, akkor találkozik olyan esetekkel, amikor szükséges valamilyen vallási vagy spirituális jellegű tudás, rálátás. Ugyanis fordítva is, amikor egy lelkipásztor vagy lelkigondozói beszélgetés közben találkozik olyan pszichés tünetekkel, amelyek megjelennek egy egyénnek, egy hívő embernek az életében, viszont nem tud azzal mit kezdeni, nem tud azzal tovább lépni, és szeretne gyógyulni, viszont lelkiismereti kérdést okoz számára az, hogy ő most esetleg pszichológusok pszichiáter segítségét, vagy gyógyszeres segítséget vegyen igénybe ilyen tünetek esetén.
Hogyan lehet ezt a határt megtalálni, akár az embernek önmagában, hogy mikor forduljon szakemberhez, ugye hitben élő emberként, aki lelkipásztorral is kapcsolatban van, bizonyára lelki gondozói beszélgetések keretében is azért sokszor van lehetőség, mikor kell esetleg pszichológushoz, pszichiáterhez fordulni, vagy melyek azok a tünetek, vagy mi az a határvonal, amit ugye ön szakemberként alátámasztva is ki tudna emelni, vagy meg tudna határozni?
Nagyon nehéz olyan univerzális, vagy hogy mondjam, így nagyon készpénzre váltató választ adni erre, és egy picivel távolabbról kezdeném ezt a megválaszolást, hogy igazából itt az a lényegi dolog, hogy a mindennapi gyakorlatban emberekkel foglalkozó lelkipásztorok, szakemberek egy kicsit saját magukba kell helyre tegyék azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberről. Az emberről, mint egy teremtett lényről, mert ebben van, azt gondolom, az alapvető megoldása ennek a kérdésnek. Ugye a bibliai emberről szóló tanítás, a bibliai antropológia, ugye az Ószövetségben nagyon sokszor inkább egy ilyen egységes egészként mutatja be nekünk az embert a Biblia, mint ugye egy élő lélek, ahogy meg is teremti a teremtés történetben Isten az embert, és ott nem annyira jelenik meg a testnek, a léleknek a külön választása. Persze megjelennek bizonyos pontokon, de alapvetően ugye egy egységes egészként tekinti leginkább az Ószövetség az embert. Az Új Szövetségben már ugye megjelenik, különösen Pál apostol köszöntésében, ugye, hogy kéri azt, hogy mondjuk Isten megőrizze a híveknek, hogy a Tesszalonika levél végére gondolunk a testét, az értelmét és a lelkét. Tehát ugye megjelenik Pál apostolnál az embernek ez a hármas felépítése. Ugye Calvin tanítása alapján, a Calvin reformátori teológiában ugye test és lélek dihotómiáját látjuk, és ugye korábban is, tehát ez Calvin ugye a platóni gondolkodást követi egy kicsit a test és a lélek dihotómiájával kapcsolatban. Viszont azért a Bibliában látunk arra utalást, hogy ezt a testrészt azt lehet ugye valóban csak a testi dolgokra vonatkoztatni, meg lehet nyilván ugye a pszichés működésre, tehát az idegrendszernek a működésére. És hogyha így látjuk, hogy az embernek van valóban egy ilyen egységes egész az ember, de van egy testi megnyilvánulása, amelyben van egy pszichés funkció, tehát ahogy működik az embernek az idegrendszere, a pszichéje, az értelme, és van ugye egy lelki funkció, És ugye a testi dolgokat az leginkább azok az orvosok gyógyítják, akik erre specializálódtak. Ugye a pszichés értelmi dolgokat, a pszichológia, a pszichiátria az, ami tudja kezelni, de nyilván átfed itt is a testi dolgokkal, és ugyanúgy a lelki kérdésekben pedig mondjuk egy lelkipásztor tud iránymutatást adni. És hát itt az a fontos, hogy elkülönítsük, hogy éppen az aktuális helyzetben a segítségkérőnek melyikkel van elsőrendben nehézsége, és ezért akkor kell úgy ezt a megfelelő szakembert megválasztani. De természetesen ezek egymással kihatással vannak, mert egy nagyon súlyos lelki válság, egy vallásos, spirituális kérdésben ráhat az ember testére, ráhat az ember pszichéjére. Ugye Dávid királyról jegyzi fel a Biblia, ugye a bűnbánati zsoltárokban elmondja azt, hogy míg elhallgattam a bűneimet, kiszáradtak a csontjaim. Tehát, hogy megéli azt, hogy egy ilyen lelki válság az egész testére, pszichéjére, értelmére, az egész lényére milyen nagy hatással van. De ugyanúgy, amikor valaki betegségben van, például Jób, amikor ugye fekélyek kínozzák, akkor az az egész testére, lelkére is hatással van. Elkeseredik a lelkében, csalódik Istenben, és ugye nagyon rossz hangulatban van, álmatlanságtól szenved, tehát hogy ott is az egész életére kihat. És hát nyilván van, amikor az embernek a pszichéje terhelődik meg, amelyben látjuk például az újszövetségi gyógyítás történetekben, vagy akár az újszövetségi helyzetekben, amelyben gyötrődik az ember, és az is hatással van. Tehát, hogy igazából ezt kell elkülöníteni, és akkor van a probléma, és ebben rengeteg ilyen félre diagnosztizás és félrekezelés van, hogy amikor például valakinek pszichés problémái miatt vannak testi tünetei, akkor ugye a testi orvos gyógyítja innen, onnan, amonnan, de elmellőzik azt, hogy itt egy pszichés problémáról van szó. Az is nagyon nagy probléma, amikor valaki lelki kérdést próbál, például valakinek van egy istenélmény, és ezt nehezen tudja feldolgozni, és akkor mondjuk a pszichiáter úgy kezeli, hogy egy halucinál, vagy hanghallásai vannak, vagy ilyesmi. Közben pedig van egy lelki krízis a dolog mögött, és az is nagyon rossz, amikor például valakinek van egy pszichés problémája, pszichotikus állapot, vagy egy nagyon súlyos szorongás, vagy egy nagyon súlyos depresszió, és akkor például a lelki pásztor ugye ezt mindenképp csak ilyen lelki problémákra akarja visszavezetni, és nem küldi megfelelő szakemberhez az ember. Tehát összefoglalva, egy nagyon fontos odafigyelés és segítő szándékkal kell szemlélni azt az embert, aki segítséget kér, hogy itt elsősorban mi a probléma, és akkor kell megválasztani a megfelelő szakembert. Természetesen olyan is van, hogy többen kell, hogy összedolgozzanak, akár egy pszichiáter, pszichológussal, akár egy pszichológus, egy lelki gondozóval, akár egy testi, szomatikus orvos, egy belgyógyász, vagy bárki, ugyanúgy pszichológussal, tehát hogy ezt azért az embert nem lehet elválasztani, de hogyha így a határterületeket akarjuk kijelölni, akkor talán így lehetne ezt jól megközelíteni.
Vallási, spirituális szempontból milyen élethelyzetekkel találkozott, amelyek krízist okoztak olyan ember életében, aki esetleg önhöz fordult segítségért, hogy milyen tapasztalatai vannak ilyen szempontból?
Ebben a tekintetben a megtérés élmény azon túl, hogy egy nagyon felszabadító és életet átformáló történés az ember életében, az valóban egy nagy átalakulással jár, amely az egész életet megváltoztatja, hiszen például az, aki hívővé válik, akkor lehetnek nagyon intenzív lelki élményei, amelyekben megéli azt, hogy Isten vezeti őt, hogy szól hozzá, hogy beszél vele, hogy az igényén keresztül vezeti a mindennapokban. És ugye ez egy csodálatos dolog, de talán a környezetben, különösen, hogy például, hogyha egy nagyon profán közegben él, vagy nőtt fel, akkor sokan felvetik a kérdést, hogy hát megváltozott a viselkedés, hogy furcsa, hogy nincs valamilyen pszichés problémája, és rengeteg ilyen tapasztalásom volt, illetve vizsgáltunk is ilyen személyeket, akik ugye megélték ezt a befolyásoltatás érzést, hogyha így szakmailag akarjuk fogalmazni, illetve megélték azt, hogy mondjuk egy felsőbb hatalom irányítja őket, vagy esetleg egy ilyen kiválasztottság érzés van, és ez nagyon sokszor megjelenik az ilyen pszichotikus állapotokban is, amikor valaki elveszíti a realitást a valósággal, vagy a realitással való kapcsolatát, és ezért nagyon fontos ilyenkor például, hogy egy szakember, aki mondjuk megvizsgálja a szülők, vagy bárki másnak a kérésére, vagy hozzátartozó kérésére az a pacienst, akkor ne gondolja azt, hogy most ez egy pszichotikus állapot, vagy legalábbis jól körül kell járni ezt a helyzetet. És akkor mi is azt tapasztaltuk a vizsgálatunk során, hogyha után követtük ezeket a betegeket, hogy nem alakult ki valóban egy ilyen klinikailag releváns állapot, ami gyógyszert vagy bármilyen más kezelést igényelt volna, hanem ez egy rendeződött, és az egyének az életében ugye egy átalakulás történt, és ugye más irányt vett az élete, és ezt nagyon fontos látni és különbséget tenni. Persze ezzel együtt olyan is van, amikor valaki egy bűntudat miatt, vagy egy súlyos réteg miatt olyan szorongásos, nehéz állapotba kerül, vagy egy súlyos gyász folyamat, ami sokszor megint csak bűntudattal tud társulni, akkor a lelki válság, a lelki nehézség az olyan pszichés, meg testi tüneteket okoz, amikor mondjuk szükség van orvosi segítségre, egy átmeneti gyógyszerre, hogy rendeződjenek ezek a tünetek, és segítsük ilyen módon ennek a nehézségnek a feldolgozását és a megfelelő beépítését az egyén saját élettörténetébe. Tehát, hogy ilyen helyzetek talán a leggyakoribbak, amelyeknek fontos ez a látásmód vagy szemléletmód.
Nehéz élethelyzetekben az Isten felé fordulás, ugye erre is hallhatunk számtalan példát, esetleg ilyen szempontból mik azok a pozitívumok, amelyeket ön is megtapasztalt?
Ilyen események is nagyon sokszor vannak, hiszen a vizsgálatok és a szakmai szempontok is igazolják azt, hogy pszichológiai és pszichiátriai szempontból, hogy a hit, a spiritualitás, a vallásosság az ember életében egy nagy erőforrássá lehet, és erőforrás is. És nagyon sokszor, amikor valaki krízisbe kerül, vagy az életében olyan nehézséggel találkozik, amit nem lehet egyszerűen másként magyarázni, vagy másként befogadni, akkor nagyon sokan egy ilyen nagy nyomás és krízis során fordulnak Istenhez, ami nagyon sokszor a Bibliában is ugye látható és előfordul, és nagyon sokszor a mindennapi életünkben is látható, és ugye, hogyha ezt így lelki értelemben nézzük, akkor Isten keres bennünket, és sokszor olyan helyzetekbe tesz, amelyeket nem azért alakít ki, hogy minket bántson, vagy rosszat akarjon nekünk, hanem azt szeretné, hogy mi valóban végre rátaláljunk őre, és ő ránk. Viszont, hogyha ezt így tudományos oldalról nézzük, akkor ugye a lelkiségnek, a vallásoságnak, a spiritualitásnak van egy ilyen funkcionális oldala, ugye ezt neves társadalomtudósok, szociálpszichológusok is leírták, hogy van valóban a vallásosságnak egy ilyen funkcionális jellege, hogy a világ érthetetlen történéseit, tragédiáit, nehézségeit, akár az élettörténetben, akár egy közösség élettörténetében a vallás egy olyan keretbe tudja helyezni, amelyben az ember azt tudja értelmezni, vagy tud annak a jelentőséget tulajdonítani, hogy például egy baleset vagy egy betegség az életemben miért van. Amikor például valaki rádöbben arra, hogy ez nem egy véletlen, és nem is egy büntetés, hanem például Isten azt akarja, hogy az életem megforduljon, vagy átalakuljon, vagy eddig rossz utakat választottam, és rossz utakon jártam, és most ő azt szeretné, hogy én más úton járjak, akkor ez egy olyan narratívává válhat valakinek az életében és élettörténetében, amely teljesen más keretbe helyezi azt a nehéz eseményt, és így megerősödve, egy kicsit átalakulva, átformálódva tud valaki tovább menni az életében.
Az elmúlt percekben dr. Kála Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgettünk.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
All the renegades, the rebels and the runaways, all the prodigals who got a little lost along the way, and all the backsliders up all night, us down in a rut, these are the ones that Jesus loves. Every shattered, bruised and battered, barely hanging on. Every heartbroken, lonely soul sitting all alone. And every outcast stuck in their past, scared of letting go. And these are the ones that Jesus chose. Just for you. Tonight.
Jesus loves.
A Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. A Vibe Fesztiválra bár kétségtelenül szórakozni érkeztek a résztvevők, ez nem merült ki az esti koncertekben, ugyanis napközben is változatos programmal, előadásokkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel várták az érdeklődőket. A Babesbolyai Tudományegyetem sátrában is több terület képviselői nyújtottak ízelítőt a tanintézmény életéből. Elsőként Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó, pályaorientációs és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal, valamint a kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete, a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulesán Andreas Daniel első éves vegyészmérnökkel beszélget Janicskó Mihály Noémi.
Itt vagyunk a Vibe-nak a második napján a Bábesbolyai Tudományegyetemnek a sátrában. Mit találnak azok, akik ide betérnek?
A BBTS sátor az idén is rengeteg érdekes programmal készült, ilyenek többek között az önismereti társasjátékok, különböző kísérletek, ezek a komiks, kolozsvári magyar ifjú kémikusok által előkészített kísérletek lesznek, illetve vannak különböző mikroszkópok és preparátumok, ez a biológia és ökológia szakosztálya programját fedi le. Illetve jelen vannak a Közgazdász Klubnak a hallgatói, és a Jurátus Kör is megtisztelt minket a jelenlétével a tegnapi napon.
Hát most még a fesztiválnak eléggé az elején tartunk, de eddig mennyien voltak az érdeklődők, és kik tértek be hozzátok?
Őszintén nem tudnám számszerűsíteni, de én merem azt állítani, hogy voltak bőven olyan személyek, akik érdeklődtek úgy az egyetem iránt, mint a most általunk előkészített programok iránt is. Számos olyan érdeklődő volt, aki kíváncsi volt arról, hogy mit kínál az egyetem a 3, illetve a 4 éves képzés alatt, illetve voltak önök, akik bejöttek, mert látták, hogy vannak valamilyen programok, és ez keltette fel a figyelmüket.
Azt sikerült felmérni, hogy milyen korosztály voltak, akik már egyetemisták, vagy voltak olyanok is, akik még középiskolások és érdeklődnek a továbbtanulás iránt?
Igen, ez egy nagyon megosztó dolog volt, mert volt számos középiskolás, aki jelen volt. Ez kezdődően a 10. osztálytól egészen a 12-ig, de többen voltak, akik már első, illetve másodéven voltak egyetemen, és csak jöttek megnézni azt, hogy mivel készült az egyetem, illetve hogy milyen programok vannak itt most a sátorban.
És akkor itt néhány lépéssel átsétáltunk a karrier irodához is. Itt pedig két ifjú hölgy várja az érdeklődőket. Kérlek, mutatkozzatok be!
Én Fülöp Dóra Beáta vagyok, és én a karrier tanácsadó pályorientációs és alumni központnak az egyik önkéntese vagyok.
Én pedig Kovács Szidónia, szintén önkéntes.
És ti itt mivel várjátok az érdeklődőket, az idebetérőket?
Vannak társas játékok is, de olyan módon, hogy egy kicsit önismereti szempontból is próbáltuk megközelíteni a lehetőségeket és beépíteni abba, hogy kicsit így a karrier választáshoz köze legyen. Például van mondjuk Jengánk, ami ilyen önismereti kérdésekkel van felruházva, szóval, hogy vannak rajta ilyen önismereti kérdések, amiket meg kell válaszolni. Ugyanakkor vannak konkrétabban ilyen eszközeink, amik segíthetnek az önismeretbe, illetve a pályaorientációban olyan személyeknek is, akik még nem tudják, hogy mit szeretnének választani. Például most nagyon aktuális az érettségizőknek, vagy akik már túl vannak az érettségin, és nagyon tanakodnak, hogy akkor mit is válasszanak, de akár olyan személyeknek is aktuális lehet, akik mondjuk pályát szeretnének váltani, és még gondolkoznak azon, hogy akkor mi lehet ez. És az a lényeg, hogy vannak ilyen kis kérdőíveink, kis munkalapok, kis önismereti füzetkénk, ami ezekben mind segíthet.
Ki is töltöttek itt az ide látogatók, betérők ilyen kis személyiségteszteket, és ezt ki is értékelitek ti, vagy ez hogyan zajlik?
Igen, többen is töltöttek ki ilyen kérdőívet, és igazából a kérdőív úgy van összeállítva, hogy ők maguknak értékelik ki, mi esetleg segítünk, hogy a kijött eredményt jobban megértsék, válaszolunk a kérdéseikre ezzel kapcsolatban, és így példákat mondunk, hogy az milyen szakmák területén lehet hasznos, igen.
És inkább olyanok jöttek, akik még tanulnak, vagy voltak olyanok is, akik már elhelyezkedtek valamilyen területen és gondolkodnak a váltáson?
Hát igazából mind a kettő. Tegnap például voltak nagyon fiatalok is, ilyen 9-12. Osztálynak a közepén járó személyek, úgyhogy még nem annyira közel a karrier választáshoz, de azért már gondolkoztak és nagyon érdeklődőek voltak. Jöttek idősebb személyek is, akik már jó ideje részesei egy adott szakmának, és ők is így kíváncsiskodtak, hogy miről is szól ez a karrier tanácsadás, és mit foglal magába.
Az iroda az ugye nem csak a Vibe alatt működik, hanem Kolozsváron is elérhetőek vagytok. Meséltek egy kicsit arról, hogy ki az, aki oda látogathat, és miben tudtok segíteni neki?
A karrier tanácsadó központ, ahogy a neve is mutatja, karrier tanácsadást ajánl és kínál azoknak a személyeknek, akik hát pályaválasztás előtt állnak, például 11-12. Osztályosok, illetve nekik ingyenes a karrier tanácsadás, ugyanakkor azoknak is ingyenes, akik jelenleg a Bábes-Bolyai Tudományi Egyetemnek a hallgatói, vagy volt bábeses diákok, tehát nekik ingyenes karrier tanácsadást nyújtanak az ott dolgozó szakpszichológusok, illetve az önkéntesek is. Ezen kívül 9-12. Osztályokban is szoktunk workshopokat tartani pályaorientációval kapcsolatosan.
És olyanok is ellátogathatnak hozzátok, akik mondjuk nem a Bábesen tanulnak, vagy nem is ott tanultak, őket is fogadjátok?
Igen, őket is fogadjuk, viszont az valamilyen díj érdemében van, amit a karrierközpont többi munkatársával lehet megbeszélni.
Igazából mi az, ami titeket arra motivált, hogy önkéntesként bekapcsolódjatok ebbe a munkába?
Hát alapvetően ugye a központnál is önkéntesek vagyunk, és amúgy nagyon szeretünk ezzel foglalkozni, segíteni azoknak a személyeknek, akik nem tudják, hogy merre tovább, és nagyon izgalmas a hangzott, hogy hát akkor a fesztiválon is akár segíthetünk, vagy felkelthetjük az érdeklődését a személyeknek, hogy akár jöhetnek a karrierközpontba is, és kicsit interaktívabbá kelljen alakítani ezt az egészet, mert ugye a központnál inkább azon van a hangsúly, hogy akkor egyéni tanácsadásokat tartunk, itt a fesztiválra viszont kicsit itt át kellett alakítani a dolgokat olyan szempontból, hogyha több diák jön, akkor itt most nem fogunk, tehát hogyha egy valaki jön, akkor sem fogunk tanácsadást tartani, de hogyha több diák jön, akkor legyen lehetőség, hogy akkor közösen foglalkozzunk a témával. Nagyon izgalmasan hangzott ez is, és örülök, hogy itt lehetek.
És számodra?
Én is nagyon szívesen segítek másoknak, hogy ezen a nagy karriertengeren eligazodjanak. Amellett, hogy egyetemet választunk, fontos tisztában lenni azokkal, hogy mi mit tudunk nyújtani, és ez alapján választani, mert hogyha egy olyan munkát találsz magadnak, amiben nem érzed annyira, hogy kompetens vagy, akkor az nem olyan jó. Finoman fogalmazva, és örülök, hogy tudok ebben segíteni másoknak, hogy olyasmit találjanak, és olyasmit keressenek, ami hozzájuk illik, és amiben tényleg jelen tudnak lenni, és szeretni tudják. Nem mindig élvezet a munka, de azért jó, hogyha van egy olyan alapja, amire tudnak építkezni érdeklődés szempontjából.
És ti jelenleg tanultok, vagy már befejeztétek?
Mi jelenleg mind a ketten mesterszakos hallgatók vagyunk, a pszichológia és neveléstudományok karon más-más szakokról jöttünk, de igen, mind a ketten első éves mesterszakos hallgatók vagyunk.
És mit tanultok?
Én személy szerint egészségpszichológiát, illetve tanácsadás a szociális szolgáltatások területén.
És te?
Én a pszichológiai tanácsadás és beavatkozás mesteri szakon vagyok.
Kulcsár Norbert reklámgrafikussal, a kommunikációs iroda munkatársával, illetve a karriertanácsadó pályaorientáció és alumni központ két önkéntesével, Fülöp Dóra Beáta és Kovács Szidónia pszichológia mesterszakos hallgatókkal beszélgettem az elmúlt percekben. Ezt követően a Színes Üvegcsék felé vezetett utam, ahol a Kolozsvári Magyar Ifjú Kémikusok Szervezete a Comics két önkéntesével, Ladó Kincső harmadéves és Ulésán Andreas Daniel első éves vegyészmérnöktől érdeklődtem arról, hogy mivel készültek az idei Vibe Fesztiválra.
Azt hallottam, hogy így nem is volt könnyű minden anyagot becsempészni, idézőjelesen behozni a Vibe Fesztiválra, mert egy kis gond akadt, ha jól tudom, akkor a káposztalével.
Így van, én hoztam be, és éppen letettem, megnézték, és azt mondta, hogy tegnap is ott egy eset, hogy vörös káposztalé be akartak hozni, de bor volt, és nem vörös káposztalé, és megszagulta, de láttam az arcán, hogy tudta, hogy vörös káposztaléban menne, nem bor, hiszen van egy kellemes szag a káposztának, és beengedtek.
És akkor áruljátok el azt is, hogy milyen kísérlethez, vagy mihez volt szükségetek a káposztalére?
Hát a vörös káposztalé az egy természetes indikátor, ami színt vált savas vagy bázikus anyagok hatására, és igazából a színváltozást szeretnénk vele prezentálni, meg az anyagoknak a savas bázikusság közötti különbségét.
És még milyen érdekes kísérletekkel várjátok azokat, akik ide betérnek hozzátok?
Van a non-newtonos folyadékünk, ami kb. Mindenki ismer, de nem tudja a nevéről. Hiszen TikTokon, vagy akár Facebookon meg tud jelenni bárkinek telefonján, olyan folyadék, amit egyszerűen el lehet készíteni vízzel és keményítővel, és az a lényege, hogyha erősen megütjük, akkor olyan, mint a betonba ütnénk a kezünket, de ha szépen finoman elkezdjük keverni, vagy éppen piszkálni, akkor olyan, mint a folyadék lenne. Szóval pont az ellentét, amit mint egy rendes folyadéknak.
És ezt akár bárki otthon is előállíthatja, vagy ez egy különleges folyadék, amit valahonnan be lehet szerezni?
A kísérletek, amiket bemutatunk, háztartási eszközökkel és háztartási anyagokkal bemutathatóak. Az egyetlen egy olyan dolog, amit otthon tisztán nem nagyon lehet beszerezni, az egy gyenge nátriumhidroxid oldat, azon kívül bármi boltban megvásárolható azokból az anyagokból, amiket mi hoztunk, és ezekkel kísérletezünk. És az a célja ennek, hogy bemutassuk, hogy háztartási eszközökkel is milyen könnyen lehet, milyen érdekes dolgokat csinálni.
Még csak a fesztiválnak a második napján eltartunk, de mennyi érdeklődő volt, hányan tértek be hozzátok?
Ez az első nap, mi, hogy itt vagyunk, nem ütöttek le annyira minket az emberek, de azért voltak érdeklődők szerencsére. Egészen gyerekektől idősebbekig, egyetemmel már végzettekig, szóval volt mindenféle.
Voltak esetleg olyanok is, akik már a karon végeztek és jöttek beköszönni, vagy mindenkit inkább az újdonság hozott ide?
Igen, volt egy személy, és nosztalgiázott velünk, hiszen ő is komixos tag volt, és nagyon megtetszett neki, hogy itt vagyunk, és mutatunk be érdekes kísérleteket mindenki számára.
És igazából miről szól a komiksz? Mi az, amit ti vegyész hallgatóként, kémia szakos hallgatóként, amit ezzel el szeretnétek érni, illetve milyen tevékenységeitek vannak?
A komiksz legfőbb célja az az, hogy egy összetartó társaságot kovácsoljunk saját magunkból, illetve hogy más szakosztályokkal is együtt meg tudjuk mutatni, hogy a mi életünk nem csak abból áll, hogy valamiket robbantgatunk a laborban, hanem abból, hogy igazából mi is diákok vagyunk, egyetemisták. Meg szeretnénk mutatni saját magunkat, persze, hogy miről szól a mi egyetemünk, de arról is, hogy ugyanolyan egyetemisták vagyunk, mint bárki más.
Titeket egyfajta érdekes köt fed, hogy nem tudják elképzelni, hogy milyenek lehetnek azok a diákok, akik hát azért sok mindenki számára szerintem egy nehéznek tűnő szakot próbál elsajátítani.
Igen, én már kaptam meg nagyon sokszor, hogy úristen, az mi, hát akkor ti a 10 év bombát gyártotok, meg ilyenek. Nem ebből áll a szakmánk, és nagyon sok embernek csak ez jön le igazából, de vannak, akik meg úgy vannak benne, hogy hát ott valamiket kavargatnak. Vegyes, finom vegyes. Van, aki tudja, hogy mivel dolgozunk, nagyon sokan nem tudják, hogy mivel dolgozunk alapvetően, de igen, ez is egy célja igazából a komiksznak, hogy megmutassuk, hogy nem föltétlen ebből áll.
Mi az, amivel ti majd foglalkozni szeretnétek, hogyha befejeztétek a tanulmányaitokat?
Hát én személy szerint szeretnék gyógyszerkutatással foglalkozni, vagy gyógyszerfejlesztéssel, esetleg gyártással, mivel ugye vegyészmérnök vagyok. Még nem tudom pontosan, de még van időm eldönteni.
Miért tartod ezt fontosnak?
Szerintem nagyon fontos a gyógyszerkutatás, és igazából életeket ment. Szóval én nagyon örülnék, hogyha olyan dologgal tudnék foglalkozni, ami változtat valamit az emberiség életében. Ha egy embernek is, de változtat.
És te?
Én első éves vagyok, szóval nekem még van időm eldönteni, de közben végzem a pedaszakot is, és nagyon szeretném, hogy közeli jövőben tudjak tanítani is, akár nem mint full time, de pár osztályban, hiszen nekem volt egy nagyon jó kémia tanárnőm, és megtetszett nekem a kémia, megszeretette velem, és én is szeretném átadni ezt a szép tudást.
Az elmúlt percekben Janicskó Mihály Noémi összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Augusztus 14-től ismét Zempléni Fesztivál. Mesés helyszíneken várják Önöket klasszikus és jazz koncertek, kiállítások, irodalmi és színházi előadások, családi és gyermekműsorok, gasztronómiai élményekkel és kiváló tokai borokkal gazdagított hangversenyprogramok. Augusztus 14-től 23-ig Zempléni Fesztivál. Válassza Ön is az élmények harmóniáját. Részletes műsor és jegyvásárlás a zemplenifesztivál.hu oldalon. Reklámot hallottak.